A mi segítségünk és esti Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén 338. énekünket énekeljük, amely ki lesz vetítve a többi énekkel együtt is. Lelki próbáimban Jézus légy velem. Hajtsuk meg a fejünket, és folytassuk az imádságot. Urunk Istenünk, ma egy kis enyhülést adtál számunkra a nagy melegben. Köszönjük azt, hogy tőled kérhetünk enyhülést, ami lelkünk számára is. Mert nem csak a testünknek van erre szüksége, sokszor a lelkünknek sokkal inkább. Erre kérünk most is, erre várunk most is, hogy a te szereteted, a te irgalmad, a kegyelmed szava járjon át bennünket, hogy a mi lelkünket, a te lelked járja át és töltse be. Köszönjük, Urunk, azt, hogyha már úgy ismerhetünk téged, mint aki valóban a mi Urunk vagy, mint akihez igazán hozzátartozunk. Köszönjük, hogyha a mi nevünk olyan név, ami föl van írva nálad, föl van írva az életkönyvébe. És azt kérjük, hogy engedd, hogy semmi se legyen, ami elszakít tőled, ami eltántorít tőled. Még a lelki próbák se legyenek olyanok, amik eltántorítják a mi életünket tőled, és semmi más ne legyen ilyen. a gazdag és Lázár története szól életről és halálról, a jelenlegi életünkről és az életünk jövőjéről, szól mélységről és magasságról. Add, Urunk, hogy megvallhassuk őszinte szívvel, mint akik igaznak tartják és tudják, hogy semmi sem szakíthat el tőled, sem halál, sem élet, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem magasság, sem mélység, és semmi más teremtmény nem szakíthat el attól a szeretettől, amely megjelent a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. Urunk, hozzád jövünk most, a te jelenlétedbe jövünk most. Kérünk, hogy fogadj el bennünket, hallgasd meg a mi imádságunkat. Fogadd szívesen a mi énekben mondott dicséretünket. Eléd jövünk most, fiatalok, idősebbek, hogy együtt dicsérjünk téged, együtt kérjünk tőled, együtt kérjünk téged, és hogy mindannyian veled legyünk közösségbe. Áld meg ezt a közösséget, ami számunkra kérünk. Amen. Kegyelemből léphetünk be szent jelenlétedbe. Ezt az éneket énekeljük most. Lukács evangélium a 16. fejezetéből olvasom Isten igét a 19. verstől kezdve Jézus példázatát, amelyet ma most ezen a héten minden este olvasunk és figyelünk rá. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal. De csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küld el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm a lángban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ez a szakaszhoz olvasom hozzá a mai alapigénket, a 27. 28. versből. Ő pedig így szólt: akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Tegnap arról hallottunk, hogy az ember és Isten között alapvetően ott van egy nagy szakadék. A bűn az Istentől való elszakadtság szakadéka. És ezen az ember önmagától, egyedül, saját erejéből nem tud, nem képes átjutni. Se a jó tulajdonságaival, se a jó tetteivel, se az érdemeivel, ahogy énekeltük is az énekben, nem saját érdemünkből, se azzal, hogy ha valaki a többiekhez képest, másikhoz viszonyítva kevesebb bűnt követ el, kevesebbet vétkezik az Isten ellen, vagy az embertársai ellen. Ilyen szakadék ez, amin mi nem tudunk önmagunktól átjutni. De hangzik, szól az örömhír, hangzik, szól az evangélium. A Bibliának, az Isten igének a központi üzenete, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hisz ő benne, akkor el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az Isten az, aki áthidalta ezt a szakadékot, ami számunkra Jézus Krisztus váltsághalálával, keresztjével. Úgyhogy Jézus magára vette ennek a világnak a bűneit, úgyhogy Jézus a bűnös ember helyébe állt. És hogy milyen is a bűn, és milyen a bűnös ember, azt ennek a történetnek az egyik szereplője, Lázár, az ő alakja, az ő személye egészen jól szimbolizálja. Lázár, aki ott fekszik, mint egy hajléktalan, tele fekélyekkel, nyílt sebekkel, visszataszító látvány lehetett. Talán még szaga is volt ennek az embernek. Az emberek elfordultak tőle, és hogyha közelébe értek, akkor lehet, hogy átmentek az utca másik oldalára, hogy kikerüljék. Igen, a bűn az ilyen. Az Isten szemében ilyen. És nagyon nagy kegyelem, hogyha ilyen a mi szemünkben is. Nagyon nagy kegyelem, hogyha látjuk a bűnt a másik ember életében, vagy a sajátunkban, akkor iszonyattal fordulunk el, nem a másik embertől vagy magunktól, hanem a bennünk lévő bűntől. És az az érdekes, hogy Jézusról is valami hasonlót olvasunk, hogy ő is ilyen volt, így nézett ki, és hozzá is így viszonyultak az emberek, amikor magára vette a mi bűneinket. Nem volt szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amit kedvelhettünk volna. Eltakartuk az arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi vétkeinket viselte. Mindez miért történt? Azért, hogy legyen visszaút az Istenhez. Legyen visszaút mindazoknak a számára, akik ugyanúgy, mint ahogyan a gazdag ember már a halála után, de úgy, mint ahogy Lázár még az életében, ki tudja mondani ezt a mondatot az Istennek: atyám, könyörülj rajtam. És aki kimondja ezt a mondatot, annak a számára már itt ezen a földön elkezdődik az üdvösség, és a halál az ennek a folytatása és a kiteljesedése lesz ott az örökké valóságban. Lázárt felvitték az angyalok Ábrahám kebelére, és ott átélte mindazt, részesedett mindabban, amiről az ige úgy beszél, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Ábrahám kebele, arra az, hogy Lázár odahajthatja a fejét, azt a szeretetteljes és bensőséges kapcsolatot mutatja, jelképezi az Istennel, amit az ember ott az üdvösségben átélhet. Az Istennek a kitárt karját, amivel az ember felé nyúl. A kitárt karját, amivel át akar ölelni bennünket, ahogy a tékozló fiú apja tárta ki a karját a haza térő, a haza érkező fia felé. Erre az ölelésre várunk mindannyian. Erre az ölelésre vágyunk mindannyian. Akár beismerjük, akár nem, akár tudunk róla, akár nem. Mindannyiunkban ott van ez a vágy, hogy az Isten kitárja a karját és átöleljen bennünket. De hogyha ez így van, hogy a lázárok kerülnek oda a mennybe, akkor eszünkbe juthat az a kérdés, hogy de hát akkor milyen is lesz a menny, hogyha csak ilyen ember lesz ott, akire rossz ránézni. Ha csak olyan ember lesz ott, akire rossz ránézni, akitől iszonyodhatunk, mert bűnös. Az Isten ígéje arról beszél, hogy ott már nem ilyenek leszünk. Ott egészen más milyenek leszünk. A Jelenések könyvében hangzik a kérdés az üdvözültekről. Kik ezek? Kik ezek, akik fehér ruhába vannak öltözve, és honnan érkeztek? És jön a válasz, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezek az emberek, akik ott vannak, ők már tiszták, ők már jó illatúak, mert megszabadultak a bűneitől. De ez a történet számunkra másról is beszél, egy másik szakadékról, ami tulajdonképpen ugyanaz, amiről az előbb volt szó, ami az ember és Isten között van, de ez a szakadék olyan, hogy végképp, véglegesen áthidalhatatlanná válik. A menny és a pokol között feszül ez a szakadék. Így olvastuk Ábrahám szavaiban, közöttünk és közöttetek nagy szakadék tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Nem lehet átmenni az egyik helyről a másikra. És ennek a gondolatnak az iszonyatát az is súlyosbítja, hogy bár nem lehet átmenni, de átlátni lehet. És a gazdag ember, aki ott van a pokolban, látja, bár ha távolról is, de látja Lázárt, és látja őt az Ábrahám kebelén. A gazdag gyötrődik, és a gyötrődését még inkább fokozza az, hogy látja, hogy miből maradt ki, látja, hogy mi lehetett volna az övé, az ő osztályrésze is, hogyha még kimondja, még időben kimondja, és nem elkésve mondja ki, atyám, könyörülj rajtam. Ez a gazdag ember későn jön rá, hogy mit kellett volna tennie, későn jön rá arra, hogy elrontotta az életét, mégpedig végérvényesen. De rájön valami másra is, és erre is későn jön rá. Arra, hogy nem csak a saját életét rontotta el, hanem a hozzá közelállóknak, a szeretteiknek sem mutatta meg az utat oda a mennybe. Elfelejtett törődni a saját lelkével, de elfelejtett törődni a hozzátartozói lelkével is. Vannak olyan emberek, akiket úgy nevezünk, hogy lépcsőházi emberek. Lehet, hogy mi is ilyenek vagyunk. Arra szokták ezt mondani, aki kilép egy ajtón, ami becsukódik mögötte, és ott a lépcsőházban jut eszébe, hogy mit is kellett volna mondani, mit is kellett volna válaszolni egy kérdésre, hogyan kellett volna reagálni egy helyzetben, de akkor már késő. Ez a gazdag ember a legtragikusabb értelemben véve lépcsőházi ember. Késő. De támad egy gondolata, és ebben úgy gondolja, hogy talán még nincs veszve minden. Mert ő ugyan meghalt, de a testvérei még élnek. Igen, élnek, de hogyan is élnek? Eltemették gazdag testvérüket, és aztán folytatják az életüket, folytatnak mindent ott, ahol abba hagyták. Valahogy olyan ez, mint ahogy az ige mondja, Noé napjaiban az emberek ettek, ittak, házasodtak, és nem vettek észre semmit, pedig közeledett az özönvíz, közeledett a pusztulás. Ezek a testvérek is tették a dolgukat, élték az életüket, pedig közeledett ő hozzájuk is, gyorsan vagy kevésbé gyorsan, de az ő haláluk órája is. És ők is úgy tettek, mintha nem történt volna semmi, mintha nem vettek észre volna semmit. Mintha nem lett volna ítélet, mintha nem lenne számonkérés, mintha nem lenne üdvösség, mintha nem lenne kárhozat. Ezért mondja ez a gazdag ember kétségbe esetten, hogy menjen el hozzájuk valaki. és beszéljen nekik, beszéljen a lelkükre, tegyen bizonyságot, olyan, aminek nem lehet ellenállni, amit, hogyha valaki meghallgat, akkor biztosan elgondolkozik, és megfordul az élete. Menjen el hozzájuk valaki, hogy ők ne kerüljenek ide, ahol most én vagyok, hanem kerüljenek oda az Istenhez, akihez én nem tudtam eljutni. Félti őket, aggódik értük, csak későn. Szereti őket, és szeretné, hogyha a mennybe kerülnének, csak későn. Gondoljunk most egy kicsit mi is mindazokra, akiket szeretünk, akik nagyon közel állnak hozzánk. Mi nem a legjobbat akarjuk nekik? Nem azt szeretnénk, hogy minden a legjobb legyen az ő életükben? Nem azt szeretnénk, hogy boldogok legyenek? Hogy megkapják a legtöbbet, amit megkaphatnak? Csak az a kérdés, hogy szerintünk mi az a legtöbb, amit ők megkaphatnak? Mert az ember nagyon sok mindent meg tud tenni, meg tud adni azoknak, akik közel állnak hozzá. Szinte az életét tudja feláldozni, akár a másikért, de vajon mennyit teszünk azért, hogy nekik ne csak itt a Földön legyen boldogságuk, hanem üdvösségük is legyen, örök életük legyen. Nagyon sokat tud az ember aggódni azokért, akik hozzá közel állnak. Nagyon tudja félteni őket. De vajon miért aggódunk? Mi miatt aggódunk velük kapcsolatban? Mitől féltjük őket? Féltjük őket attól, hogy nem jutnak oda az Isten közelébe, az örökké valóságban? Igen, sok mindennel vagyunk elfoglalva itt ezen a földön. Sok minden miatt aggódunk, sok minden miatt félünk, magunkkal kapcsolatban is, meg a szeretteinkkel kapcsolatban is. Napi szinten kell gondoskodnunk magunkról, meg a hozzánk tartozókról, akiket szeretünk. Intézzük az ügyeinket, célokat tűzünk ki, amiket megpróbálunk elérni, minden erőnket beleadva. És ez így természetes is. És az Isten tudja, hogy itt a Földön élünk, hogy sok minden van, ami itt a Földön fontos a mi számunkra. De szeretné felemelni egy kicsit a mi tekintetünket, hogy egy kicsit onnan fölülről, egy kicsit messzebbről nézzük az életünket. Mert az örökké valóságból tekintve nagyon átértékelődhetnek a dolgok. Ha egy ember tudja azt, hogy nem sokára meg fog halni, akkor egészen másképpen látja talán az életet. És egészen másképp látja azt, hogy mi a fontos igazán. Hirtelen eltörpülnek azok a problémák, amik korábban olyan hatalmasak voltak, amikért talán halálra aggódta magát. Hirtelen sok minden jelentéktelenné válik azok között, az örömök között, amik beteljesültek, vagy amik nem teljesültek be. Másképpen látja mindezt. Másképpen gondolkodik erről. Azt hiszem, hogy nekünk nem kell nap mint nap ezen gondolkoznunk, de néha azért jó lenne megtennünk. Hogy mi lenne akkor, hogyha egy napunk lenne hátra, vagy egy hetünk lenne hátra? Mit tennénk akkor? Hová mennénk? Mit mondanánk, és kinek mondanánk azt, amit mondanánk? Egy kicsit átértékelődnének a dolgok. És az Isten igéje azt mondja, hogy itt a Földön éltek, igen, de az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. És Pál apostol hozzáteszi még azt is, meg is indokolja ezt, azért, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Milyen sokat foglalkozunk a láthatókkal, és milyen keveset foglalkozunk a láthatatlanokkal. Milyen sokat foglalkozunk az ideig valókkal, és milyen keveset foglalkozunk az örökké valókkal. A gazdag ember, ha későn is, de felismerte azt, amit Jézus mondott, amikor vendégségben volt Máriánál és Mártánál, és Mária letelepedett a lábai elé, hogy hallgassa, és Jézus azt mondta Mártának, hogy Mária a jó részt választotta. Egy a szükséges dolog, és Mária a jó részt választotta. Egy a szükséges dolog. Ezt tudják a te szeretteid is. A te szeretteid is, hozzátartozóid is tudják, hogy egy a szükséges dolog. Elmondtad nekik ezt? Beszélgettetek már egyszer vagy néhányszor igazán komolyan ezekről a kérdésekről, És hogyha nem, akkor miért nem? Ezeket a kérdéseket úgy teszem fel, mint amit magamtól is megkérdeztem már néhányszor, magam is szembesültem ezekkel a kérdésekkel. Mert mi a gazdaggal ellentétben tudjuk azt, hogy mi a leglényegesebb, de mivel tudjuk, már itt a Földön tudjuk, ezért a felelősségünk is sokkal nagyobb. Az Isten az, aki üdvözíteni tud bárkit, de ő fel akar használni bennünket az ő életmentő munkájában. Nélkülünk is el tudja végezni, amit szeretne, de mindezt szeretné rajtunk keresztül megtenni. Nekem nagyon nagy szerencsém volt. Inkább úgy mondom, az Isten nagyon kegyelmes volt velem és az én családommal. Máig bűnbánattal emlékszem vissza arra az időszakra, amikor az Isten először megszólított, úgy igazán. És akkor a mi családunk olyan volt, hogy néha-néha nagy ünnepeken elment templomba, ennyi volt az Istennel való kapcsolata. És aztán én megértettem valamit az evangélium üzenetéből, és megértettem azt, hogy igazán nekem az Istenhez kell tartoznom. És elkezdtem templomba járni, már minden vasárnap ott voltam, és látogattam az ifjúsági alkalmakat is, de otthon igazán nem beszéltem erről, nem mondtam erről semmit. És az is nagy dolog, hogy a családom többi tagja látta azt, hogy én mindig elmegyek a templomba, de ennél többet nem tettem. És aztán később az Isten őket is megszólította. Ők is az Isten kegyelméből az ő gyermekei lehettek. De én ezért nem tettem igazán semmit. Ők ott vannak, az ő nevük is fel van írva a mennyben, az életkönyvébe. És azért én nagyon hálás vagyok az Istennek. De hogyha nem így alakul, hogyha ők nem kerülnek oda az Isten közelébe, akkor vajon én hogyan állnék meg most az Isten színe előtt? Akkor mit tudnék felhozni a mentségemre, amiatt, hogy én ezért nem tettem semmit, hogy ők is ott legyenek. Énekelni fogjuk, egy lélekért se érjen vágya téged, hogy te miattad nem látta meg őt. Súlyos szavak ezek, de nekünk szólnak, mert nekünk is be kell állnunk az Isten életmentő munkájába. Az életmentés az nem csak a lelkészek feladata, hanem mindannyiunké, és mindannyiunknak nagyon komolyan kell ezt vennünk. Eszembe jutott egy film, amit láttam, az volt a címe, hogy Hullámtörők. Az amerikai parti őrség munkáját mutatta be, illetve főleg a kiképzésüket azoknak az embereknek, akik részt vettek ebben a munkában, szolgálatban. Ezek azok az emberek, akik ott az óceán partján mentették azokat a hajókat, amik viharba, bajba kerültek, vagy mentették azokat az embereket, akik hajótörést szenvedtek, hogy ne fulladjanak bele a vízbe. És nagyon kemény kiképzésben részesülnek ezek az emberek. Keményebben, mint talán a katonaságnál. Az egyik kiképző tiszt azt mondta nekik, hogy ez egy olyan munka, hogy sokan közületek nem fogják megérni a nyugdíjas kort. Azt is elmondta nekik, hogy a munkájuk, a szolgálatuk nagy részét hipotermiás állapotban kell tölteni. Ez azt jelenti, ez olyan állapot, amikor az ember teste, szervezete kritikus hőmérséklet alá hűl, mégpedig hosszan tartó ideig. És ezt gyakorolták is, beültek a néhány 1-2 fokos vízbe, negyed órára, fél órára, úgyhogy aztán a végén alig tudtak kijönni belőle. Gyakoroltak, mert erre volt szükségük. Azt is elmondták nekik, és figyelmeztették őket, hogy azok az emberek, akiket ki kell majd menteniük, azok nem fogják őket segíteni, mert minél jobban érzik a veszélyt, annál jobban kapálóznak. Nem segíteni fogják őket, hanem őket is megpróbálják lehúzni a mélységbe. Nem lesz könnyű őket menteni. Azon gondolkoztam el, hogy valahogyan így kellene nekünk is. Ilyen kitartással, ilyen odaadással, ilyen önfeláldozással végezni az életmentő munkánkat. És minket is képez ki valaki, mégpedig az Isten az, aki ki tud bennünket képezni. Bárcsak ilyen hullámtörők lehetnénk mi magunk is, akiken megtörnek a hullámok, megtörnek azok a hullámok, amelyek el akarnak pusztítani, amelyek le akarnak húzni, amelyek halált hoznak az emberek számára. Valaki mondhatja, hogy de hát én ezt a munkát végzem. Ezt a munkát én megteszem, imádkozom a körülöttem élőkért. Beszélek nekik, bizonyságot teszek nekik újra és újra, de valahogy mégsem látom az eredményt. Erre csak azt tudom mondani, hogy járj tovább ezen az úton, kitartással, az Istenbe vetett hittel, és közben nagyon figyelj arra, hogy te magad ne távolodj el attól a Jézustól, akinek a közelébe oda akarod vinni az övéidet. Mert csak akkor van esélyed, csak akkor van esélyünk közelebb vinni bárkit is Jézus Krisztushoz, hogyha ő bennünk is ott él. Csak akkor, hogyha mi igazán hiszünk benne, akkor tud, ha bennünk is él, akkor tud az ő élete a másik ember életében is megjelenni. Most még nem vagyunk elkésve, még van erre lehetőség, még nem késő. És még egy dolgot hadd mondjak, az, aki, és így mondom most első személyben, hogy senkit ne bántsak meg, az, aki engem az ő szeretetével magához tudott fogadni, úgy, ahogyan voltam, úgy, ahogyan vagyok, az a Jézus a másik embert is, a te szerettedet is magához tudja fogadni. Az a Jézus Krisztus, akinek van hatalma arra, hogy engem megváltoztasson, akinek volt hatalma arra, hogy megváltoztasson, pedig volt mit és van mit változtatni rajtam, neki arra is van hatalma, hogy az én szerettemet megváltoztassa, meg tudja változtatni. Én hiszem azt, hogy Jézusnak nem lesz nehezebb dolga a másik emberrel, mint velem. Jó lenne, hogyha ezzel a hittel és ezzel a bizalommal vinnénk most Jézus Krisztus elé a mi szeretteinket. Jó lenne, hogyha hálát tudnánk adni értük, hogy megtehetjük ezt. Jó lenne, hogyha be tudnánk állni még idejében, amíg nem késő, az Istennek az életmentő munkájába. Van egy bibliai szereplő, akit nagyon irigyelek, több is van, de ennek a szereplőnek egy mondatát irigylem különösen. Józsué a Sikemi országgyűlésen ország és világ előtt ezt a mondatot mondta ki, én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Józsué boldog ember volt. Ha valaki ki tudja ezt a mondatot mondani, úgyhogy ez igaz is, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk, és ezt úgy is lehet másképpen mondani, hogy az Úrhoz tartozunk mindannyian. Aki ki tudja mondani ezt a mondatot, az boldog ember. Talán nekem az egyik legnagyobb vágyam, ha nem a legnagyobb, hogy egyszer majd én is kimondhassam ezt a mondatot. Majd ha felnőnek a gyerekeim, majd ha esetleg lesznek unokáim, akkor egyszer megállhassak és elmondhassam azt, hogy én és az én házam népe mindannyian az Úrnak szolgálunk, hozzátartozunk. Adja Isten, hogy mindannyian, ha eddig még nem tudtuk kimondani ezt a mondatot, kimondhassuk. Így áldjon meg bennünket, és áldja meg a mi szeretteink életét az Isten. Amen. Az az ének, amit most énekelni fogunk, ezekhez az utolsó gondolatokhoz kapcsolódik, mégpedig ahhoz a gondolathoz, hogy másokban tüzet szítani csak akkor tudunk, hogyha ez a tűz bennünk is nagyon lobog. Ezért imádkozzunk most az énekben úgy, hogy tüzed, Uram Jézus, szítsd a szívemben.
Életem kutya, örök örömmel,
Imádkozzunk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, azt, hogy olyan sokszor eltolódnak a hangsúlyok az életünkben. Mi magunk vagyunk azok, akik eltoljuk ezeket a hangsúlyokat, akik nem ismerjük fel, hogy mi az igazán lényeges, és mi nem az. Köszönjük, Urunk, hogy Te látod az életünket, és köszönjük, hogy Te nem akarsz kivenni ebből a világból, azt akarod, hogy két lábbal járjunk, és álljunk itt ezen a földön, és tudod, hogy sok minden van, ami ezen a mai napon is ott van a fejünkben, ott van az érzéseinkben, amitől nagyon nehezen tudunk, és talán nem is kell megszabadulnunk, de azt szeretnéd, hogyha tudnánk rád is nézni, azt szeretnéd, hogyha néha mégis tudnánk mérlegre tenni a dolgokat, és igazán megtalálni a helyes sorrendet. Urunk, köszönjük a lehetőséget, hogy ezt megtehetjük, hogy Te elmondtad nekünk, és mi elhihetjük, hogy egy a szükséges dolog, és mi választhatjuk a jó részt. Urunk, most hozzád hozzuk mindazokat, akik közel állnak hozzánk, akiket szeretünk, nagyon szeretünk, és akiknek a legjobbat akarjuk és kívánjuk, és érezzük, hogy mi magunk sem tudjuk megadni nekik azt, ami tökéletes, nem tudjuk megadni nekik azt, amit szeretnénk, hogy nincsen a kezünkben az ő életük, néha tehetetlennek érezzük is magunkat emiatt. De ezért adunk különösen hálát neked, hogy nem csak mi vagyunk a te tenyeredben, hanem ők is. Hogy mindannyian ott élhetünk, ott lehetünk a te kezedben. És te azt ígéred, hogy akit te a kezedben tartasz, azt nem hagyod kiesni, nem hagyod elveszni. Így kérünk, hogy segíts meg bennünket, hogy abban a munkában, amit te végzel, a lelked munkájában mi is részt tudjunk venni. Tegyél bennünket engedelmes és jó eszközeiddé, add, hogy észrevegyük az alkalmakat, az alkalmas időket, észrevegyük és megtaláljuk azt, hogy mikor és mit lehet mondani, tőled kérjük a szavakat, és legfőképpen azt kérjük, hogy add lehessen a mi életünk is rád mutató és hiteles élet, ami nem csak a szavakban tesz bizonyságot rólad, hanem minden másban. Így kérünk, hogy legyél velünk, őrizd meg bennünket, és kérünk azért, hogy ígéreted szerint majd add meg nekünk egyszer oda át, de már itt a földön is, hogy részünk lehessen abban, hogy amit szem nem látott, amit fül nem hallott, amit ember szíve meg sem gondolt, te azt készítetted a téged szeretőknek. Szeretünk téged, Urunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel hirdetem az adakozást, és hirdetem azt, hogy ez a sorozatunk még a holnap és holnap utáni napon is tart. Szeretettel várunk mindenkit, jöjjünk és hívjunk másokat is ezekre az alkalmakra. Az áldásvétel előtt pedig gyülekezeti énekünket, énekeskönyvi énekünket énekeljük. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed!
Közel.
Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.